Kedves hallgatóink, a következőkben a Darvas Piroska segítőnővérrel készült interjú tanúságtétel második részét hallgathatják meg.
Amikor én a segítőnővéreknél úgy 19 évesen meghallottam, hogy ez a közösség a tisztító tűzben szenvedő lelkeket segítő nővérek, akkor pontosan tudtam, nekem itt a helyem, hiszen senki sem mondta, hogy ezt nekem így kéne csinálni, de mégis valahol gyerekként megfogalmazódott bennem, vagy megszületett a gondolat, hogy imádkozzak azokért, akiket így elhúnytként, mert még volt egy ilyen eset, hogy egy bácsit megtaláltunk, és azt is így, mai napig hordozom őket. A közösségünknek a lelkisége az Loyolai Szent Ignác szerint van, a Szent Ignáci lelkiség szerint élünk, és itt is nagyon sok párhuzamot találok abban, ahogy én gyerekként felnőttem. Például a Szent Ignáci lelkiségben nagyon fontos az esti visszatekintés, az egzámen, amikor hálát adunk a Jóistennek az elmúlt napért, és megnézzük, hogy mi az, amit jól csináltunk, hol tévedtünk, és a következő napra előre tekintve mihez kérjük a Jóisten kegyelmét. Hát nekem ilyen egzámenbe nőttem fel a szüleimmel, csak soha nem neveztük ezt így. A szüleim mezőn, erdőn dolgoztak, és én mindig velük. Egy testvérem van, aki szinte soha nem volt otthon, lényegesebb, nagyobb tőlem. Úgyhogy mi ilyen hármasba tapartunk például, vagy papáltunk reggeltől estig, és a szüleimnek az volt a szokás, amikor este hazaértünk a mezőről, elláttuk az állatokat, vacsoráztunk, akkor elmondták, hogy hát a Jóisten hogy segített meg itt is, ott is, jaj, milyen jó, hogy ez így volt, hálálkodtak a Jóistennek, hát ott jobban kéne, akkor holnap odafigyeljünk, az már elmarad, de nem baj, mert akkor a Jóisten segítségével holnap így csináljuk, és ez is, amikor így bennem összeállt, amikor tanították az egzámenet, hogy hát én tulajdonképpen ezt így éltem a szüleimmel, semmi más nem csináltak ők sem. Tehát, hogy úgy azt látom a saját hivatásomban, hogy összefüggés van abban, ahogy nevelnek a szüleink, amiket gyerekként megélünk, és az, hogy milyen vágyak vannak bennünk. Ezért én nagyon sokat próbálok gyerekeknek, felnőtteknek is segíteni, hogy mi az, amire vágysz, milyen vágyak élnek benned. Nem kell az olyan reális legyen, hanem egyszerűen engedd meg, engedj szabad folyást, mert mutatja az életutadat.
És akkor már véglegesen visszatérünk egy picit az élettörténetedhez. Mikor tetted le a végleges fogadalmat? Mi a igazából neked a karizmád?
Én az idén ünnepeltem, azt képzeld el, a 25 éves szerzetesi jubileumomat február 7-én.
Az igen, nagyon Isten éltessen továbbra is. Kérem a hallgatókat, szépen, hogy imádkozzanak.
Köszönöm szépen. De 19 évesen léptem be, most 47 éves vagyok, és hát 30 éve, hogy a közösségbe élek, de az első fogadalomtól számítjuk az ünnepeket, úgyhogy az idén jubiláltam a 25 éves. 2000-ben volt az örök fogadalmam, mert a 2 év noviciátus után 3 évre tehetünk ideiglenes fogadalmat, és akkor megvan a lehetőség maradni a közösségbe, vagy elmenni. Utána megint 3 évre lehet ideiglenes fogadalmat tenni, és akkor utána csak az örök fogadalmat, tehát összesen 8 év a hivatalos kánonjog szerint előírt képzési idő. Én ezen így mentem szépen végig. Na és amikor beléptem a közösségbe, akkor nekem nem volt semmilyen képzésem, csak érettségim, úgyhogy engem a nővérek gyúrtak azzal, aki most vagyok, amiért én nagyon-nagyon hálás vagyok, ahogy segítettek nekem felfedezni, hogy hol vannak az erősségeim, hol vannak a gyengeségeim, én nem ismertem magam, tehát felnőtté a közösségben vártam, nagyon fontosak azok az alapok, amiket a szüleimtől hozok, tényleg kitartás, stabilitás, imádságos hátteret. Ezt úgy mind adták, de konkrétan, hogy ezt hogy éljem, ezt a közösségemnek köszönhetem. Hát az első fogadalmam után Csobánkára kerültem Magyarországra, ahol felfedeztem, hogy elég jó vagyok a cigány pasztorációban. 3 évet Csobánkán a cigánypasztorációban dolgoztam, bibliaórákat, hittanórák, nagyon sok beszélgetés, nagyon-nagyon megszerettem ezt. Akkor azt mondták, hogy először próbáljak meg szociális munkát tanulni, úgyhogy az első képzésem az a szociális munkás képzés. Viszont ezt így kifejezetten nem gyakoroltam, mert ugyanakkor azt is látták a nővérek, hogy így lelki kíséretben, lelki gyakorlatokban is van érzékem ehhez, úgyhogy akkor beírattak egy másik képzésre Bécsben a pasztorál asszisztens képzés, és ezt követően a teológiára, ami aztán egy kicsit elnyúlott, és emiatt elnyúlott az is, hogy én jóval később kerültem vissza, mint a többi nővértársaim Erdélyben, mert Bécsben dogmatika és pasztorálisból doktoráltam, és ez kicsit húzósabb időszak volt. Így kerültem vissza 7 év után a Gyulafehérvári Egyházmegyébe, akkor nem ismertem az Egyházmegyét sem, hiszen 19 évesen mentem el itthonról, és Marosvásárhely volt az első küldetésem, ahova Csató Béla, akkori főesperes úr hívott meg, hogy együtt építsük fel a pasztorális irodát, és ugyanakkor Baral László egyetemi lelkész volt, hogy az egyetemi lelkészségen segítsek. Nagyon-nagyon hálás vagyok ezért az időszakért, és mindkettőjük személyért, ahogy segítettek nekem megérkezni az Egyházmegyébe. Nagyon szép munka volt felépíteni a pasztorális irodát, végre tudtam használni a diákok körében, az Egyházmegyében, úgy a szociális munkás képzésemet, mint a pasztorális asszisztens képzésemet és a teológiámat is. Ez nagy-nagy lelkesedéssel töltött el engem, és egyre inkább azt láttam, hogy igen, szeretek én szociális munkát is végezni, de leginkább embereket tudok és szeretek kísérni a Jóisten felé vezető úton. Úgyhogy 5 évig dolgoztam a pasztorális iroda felépítésében, az első pasztorális tervek kidolgozásában, Csató Béla esperes atyával együtt, és aztán egyre inkább ráálltam a lelki gyakorlat kísérésre. Így kerültem Csíkszentdomokosra, mert már ez a ház létezett, és ezzel a küldetéssel, hogy akkor a Szent Margit házból valóban lelki gyakorlatos házat faragni, és 10 éve ez a munkám, nagyon sok embert kísérek személyesen, lelki gyakorlatokat is helyet adunk itt a házban. Én úgy érzem, hogy a lelki gyakorlat kísérésben, személyes kísérésben nagyon mélyen meg tudom élni a rendünk karizmáját, vagyis hogy a tisztulás útján lévő embereket kísérni, velük lenni, hiszen ez a tisztulás, hogy egy kicsit áttérjek a teológiámra is,
igen.
Valóban nem csak az elhunytakról van szó, hanem a tisztító tűz az egy folyamat, ami megkezdődik már itt az életünkben. és hogy ezt miben érzékeljük, mindig akkor, amikor az életünk krízis helyzetbe kerül. Legyen ez egy fiatalok életében egy döntés, hogy mit csináljak érettségi után, hogy menjek külföldre, vagy ne menjek, hogy Jánost vagy Pistát választom férjemül, de ott vannak a vállások a családoknál, ott vannak a halál okozta veszteségek, ott vannak egészség elvesztése, tehát nagyon sokszor krízis helyzetbe kerül az életünk külső-belső okok miatt, és azt látjuk, hogy ilyenkor, amikor a mélybe kerülünk, hogyha valaki mellettünk van, sokkal egyszerűbb, sokkal könnyebb kikerülni belőle. Szenved maga a személy, kínlódik, de ha tudja, hogy valaki még mellette van, az reményt ad, az erőt ad, és hogyha kijutunk egy-egy ilyen alagútból, akkor azt látjuk, hogy mintha az életünk egy picivel teljesebb lenne, mintha valami kikerekedett volna, és ez a tisztulás, amikor ez a tisztító tűz, amikor egy-egy ilyen alagúton átmegyek, és közelebb kerülök saját magamhoz, jobban megismerem saját magamat, de ugyanakkor közelebb kerülök ezzel együtt a jó Istenhez is. És ez egy ilyen spirál, hogy újra és újra átmegyek ilyen krízis helyzeteken, alagútakon, és egyre érettebb személyiségé válok, egyre teljesebbé válik az életem, lassan, ez igaz, lépésről lépésre, mindaddig, amíg a halál küszöbét átlépve a Jóisten teljes színe látásában valóban egész lesz. Akkor kerekedik ki a halálban, a Jóisten színe látásában, akkor lesz vége ennek a tisztulási folyamatnak, amit már itt megélünk. És én ezt a személyes beszélgetésekben, lelki gyakorlatokban megélem az emberek kíséretében. Mondjuk, hogy mennyire fontos, hogy imádkozni az elhunytakért. Tehát ez az a mozzanat, hogy nem mindegy, hogy én egyedül vagyok-e ilyen krízis helyzetekben, vagy imádkoznak értem, hogy mellettem van valaki. Nem oldja meg helyettem, de ott van és reményt ad. Mi ezt szeretnénk, hogy ott legyünk és reményt adjunk.
Hát ahogy az életeteknek, a lelkiségeteknek az alapja, hogy mindenben Isten keresni és megtalálni, és ahogy mondottad, az embereket egészen az Istennel való végleges találkozási kísérni, hát gondolom most megértették a kedves hallgatók is, hogy mi a ti lelkiségeteknek az igazi jellemzői, és mi az életeteknek az alapja. A személyes hivatásra visszatérve, hogyan fogalmaznád meg, hogy szerinted mi a definíciója, szerinted, a te véleményed szerint maga annak a szónak, hogy hivatás?
Én spontán azt mondanám, hogy a hivatás az lendület, élet, dinamika. Az az én hivatásom, ahol azt érzem, hogy élek, hogy remény van bennem, hogy céljaim vannak, hogy lüktet valami. És amikor fiatalokat segítek hivatásuk felismerésében, én mindig arra bátorítom, hogy hol érzed magadba, hogy valami lüktet benned, hogy felcsillan a szemed, hogy felkelti az érdeklődésedet. Valami ez a hivatás. És nekem az is nagyon fontos, hogy amikor hivatásról beszélünk, akkor ne csak a papi és a szerzetesi hivatásról beszéljünk, sőt, még talán a családi hivatás sem egészen, hiszen azt látom, hogy egyre többen vannak, akik nem találják meg a párjukat, hogy egyedülállóak, és nekik is van hivatásuk. Nagyon sok embert ismerek, akik a szakmai hivatást valóban élethivatásnak élik meg. Hát olyan lelkes tanító néni ismerőseim vannak, vagy orvos ismerőseim, hogy teljesen meg vagyunk győződve, hogy igen, ők a helyükön vannak. Egyedülállóként is, családosként is. Tehát, hogy a hivatás az valahol ott van, ahol az élet lüktet, és a többi az csak forma. A szerzetes élet, a papi, egy életforma. Na, lehet, hogy most eretnekségeket beszélek, de azt hiszem, hogy ha jó szándékkal hallgatjuk, akkor lehet ezt érteni. Én nagyon szeretem a Szentírásból, első perctől egy ige, ami az életemet végigkíséri, amikor Jézus azt mondja, hogy én azért jöttem, hogy életük legyen és bőségben legyen. Ez nekem, ahogy a Szentírással kezdtem barátkozni, az elsők között is, ami a mai napig végigkísér. Ugyanígy az Ószövetségből a második törvénykönyv, amikor azt mondja Isten, hogy te pedig válaszd az életet.
Mit tanácsolnál azok részére, akik még dilemmában vannak, és nem döntötték el, hogy ők igazából szerzetesek vagy papok szeretnének lenni? Vagy akár egy édesanyai hivatást is nem döntött még el.
Korunknak egy nagy kihívása az elköteleződés problémája. Nagyon nehéz, azt látom, a fiataloknak elköteleződni. Ennek több okát is látom, hogy mi miatt. Egyrészt nagyon sok az úgymond lehetőség, amit az életben lehetne tenni, és kialakult egy ilyen félelem, hogy ha valami mellett döntök, akkor lemaradok valami másról, tehát minél több kaput nyitva hagyni, és egy döntés könnyörtelenül magával hozza azt, hogyha valami mellett döntök, ugyanakkor valamiről le is mondok. Ez az egyik fele, a másik fele, meg fiatalok mondják nagyon sokszor, hogy azért félnek elköteleződni, döntést hozni, mert látják a megtört életeket. A sok vállás, hogy bízhatok-e, tehát van egyfajta bizalomhiány is. Konkrét tanácsom igazából nincsen, hanem ezt a problémát látva már nagyon régóta kidolgoztam egy ilyen szórólapszerűen, hogy mi az, ami segít egy döntést meghozni az életünkben, ezt fiataloknak tovább szoktam adni, meg ilyen ebben a témában tematikus hétvégéket is szoktam meghirdetni, hát egy évben egyszer mindenképpen, hogy hogyan hozzunk jó döntéseket. Ebben a Szent Ignáci lelkiség nagyon nagy segítség. Ignácnak nagyon fontos volt, hogy az embereknek segítsen a lelki gyakorlatokon belül meghozni az élet döntést, ezért külön szabályok vannak a lelki gyakorlatos könyvében, hogy hogyan hozzunk döntést a lelkek megkülönböztetésében, és ez az, amit én így tematikus hétvégig keretén belül tovább szoktam adni, de ugyanígy a lelki gyakorlatokban is. Úgyhogy például én azt tudnám tanácsolni, hogy aki szeretne döntést hozni az életében, de úgy érzi, hogy egyedül nem megy, akkor keressen segítséget. Nézzen utána interneten, hol van kiírva, mert a jezsuiták is ajánlanak, a ferencesek is ajánlanak ilyen hivatástisztázó hétvégéket. Menjenek el egy ilyen csoportba, vagy ha nem, keressenek fel egy lelki kísérőt, akivel át tudják beszélgetni az érveket, mi szól ellene, mi szól mellette, konkrétan látni, hogy mivel jár, hogyha én egy döntést hozok, tehát segítséget kérni. És pontosan látod, ez egy olyan dolog, ahol azt mondom, hogy ez egy tisztító tűz az életünkben, ahol egyedül nem tudunk, kell a szentek közössége, kell, aki velünk együtt jöjjön ezen, és ha sikerül egy döntést meghoznunk, teljesebb lesz az életünk.
Adja jó Isten, hogy így legyen, és remélem, hogy ennek a beszélgetésünknek a kapcsán nagyon sok fiatal is megérintődik és megilletődik, és végül is majd elhatározza, hogy igen, érdemes nekem is Jézus Krisztust követnem, érdemes nekem is a jó Istennel egy közösségben lennem és vele együtt éljek. Köszönöm, hogy elfogadtad ezt a beszélgetést, kedves Piroska nővér. Isten áldását kérem további életedre és szolgálatodra.
Én is köszönöm a meghívást, és várunk például a Szent Margit lelki gyakorlatos házban minden kedves érdeklődőt, aki szeretne elcsendesedni, aki szeretne közelebb kerülni a jó Istenhez, kísérjük benne.
Adja Isten, úgy legyen, dicsértessék a Jézus Krisztus.